Tehát a 139. Zsoltárt olvassuk, és aki teheti állva, hallgasson az Isten igényét. A karmesternek Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismert engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hová menjek lelked elől? Ortád elől hová fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaptalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem, mi hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homok szemeknél, s a végén is csak nálad vagyok. Bár megölnéd, Istenem, a bűnöst, és távoznának tőlem a vérontó emberek. Akik családul beszélnek rólad, ellenségeid, hazugul mondják ki nevedet. Ne gyűlölje meg gyűlölőidet, Uram! Ne utálja meg támadóidat! Határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hiszen nekem is ellenségeimmé lettek. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Foglaljunk helyet.
Jó reggelt kívánok a gyülekezetnek! Jó lenni megint veletek ezen az adventi karácsonyi vasárnap reggelen, és forduljunk az Úrhoz, és kezdjük imádsággal. Ma reggel megállunk a te trónod elé, és megvalljunk azt, hogy te vagy a nagy király. Te vagy a teremtő Isten, hiszünk, hogy uralkodsz mindenet fölött, uralkodsz a mi életünk fölött is. És köszönjük, hogy ma reggel tudunk hozzád fordulni, mint a mi mennyei atyánk, aki nagyon szeret minket. És kérünk, hogy ma reggel legyél kegyelmes velünk. Kérünk, hogy engedj, hogy tapasztaljunk a te szeretedet újra. Engedj, hogy megértjük a te ígédet. Engedj, hogy megértjük, hogy te mit üzensz, mit ígérsz nekünk ezen az adventi karácsonyi szezonon. Nagyon nagy szükségünk van te rád. Engedj, hogy meglássuk az Úr Jézus Krisztust. Ne engedj, hogy vakon járunk ezen a világon. Kérünk, hogy nyisd ki a szemünket. Kérünk, hogy pújítsd meg a mi szívünket. Kérünk a Szent Lelkeden keresztül engedj, hogy teljes szívvel tudunk kiáltani hozzád. És teljes szívvel tudunk őszintén kimondani, hogy szerettünk téged. Engedj, hogy mi hittel tudunk megérteni a te nagy szeretetet felénk, amit te bebizonyítottál az Úr Jézus Krisztusban. Kérünk ezt mind a te dicsőségedre, Krisztus nevében. Amen. 139. Zsoltárt fogunk megnézni ma reggel, azt felolvastunk, és szeretnék kiemelni egy pár gondolatot belőle. Úgyhogy vannak néhány barátaim, németek, és ismertek a németek, és nagyon szeretik a rendet, ugye? Hogy a hétfőtől péntekig, amikor dolgoznak, akkor 8 órakor van a reggeli, közös reggeli. 8:30-kor pontosan ugye van a közös imádság, az áhítat, és 9 órakor pontosan kezdődik a munka. 12:30-kor van az ebéd, 4:15-kor van kávészünet. És minden nap ugyanúgy dolgoznak, ismerem őket, és nagyon szeretik a rendet. Látom az életüket. De itt Budapesten nekem van egy irodám, a földszinten, Csalogány után, és néha, amikor ott az asztalon dolgozott, kinézek az ablakon, és látom az Évát, aki éppen lakik a környéken, és tudom, hogy ő megy az ő ételemhez, ahol mi szoktunk ebédelni nála, és körülbelül 10 órakor megy, és 4 órakor megy haza. Ismerem az Évának az élet stílusát. És akkor ott megy a Zsuzsi, ő a fodrász, a Cüninek, a feleségemnek, és kezdek ismerkedni az embereket a környékén, mert látom az életüket. Általában az emberek szeretik a rendet. A kukások, ők is szeretik a rendet, ők nem pontosok, de ők jönnek, és nekik van egy út, ahol arra felé jönnek, és arra felé mennek. És benézik a kukában. És látom ezek az embereknek az életét. Vannak az üzletemberek, most ők nagyon pontosok. Lenne számítani az órám szerint, hogy mindjárt fognak jönni, és arra felé fognak menni ebédelni, és pontosan, ugye 55 perc múlva vissza fognak jönni. Lehet számítani az ő életről, hogy fog ez kinézni. Látom az életüket, de ebben a Zsoltárban arra van szó, hogy Isten látja a Dávidnak az életét. Ugye? Olvastam fel több helyen, hogy Isten lát, sőt az Isten tud mindent Dávidról. Látja, hogy mikor leül. Látja, hogy mikor fel kell. Tudja, hogy most éppen Dávid pihen, vagy az Isten azt is látja, hogy éppen most Dávid dolgozik. Végig kíséri mindent úton. Az Isten mindent tud, mindent lát Dávidról. Hova megy, hol volt? De nem csak ezek a külső, ilyen felszínesek dolgok Isten tud Dávidról. Isten látja a belső dolgokat is. Ismer Dávidnak minden gondolatait, minden szándékát, ugye? Azt olvasunk, hogy mielőtt Dávid kimond egy szót, Isten már tudja, hogy Dávid mit fog mondani. Isten látja az érzelmeket, a gondolatát. Mielőtt szóba is kerül. Az én feleségem Cindy, ő ilyen a kis Hanival. A Hani nagyon-nagyon hasonlít Cindyre, az én feleségem, sok-sok mindenben. És sokszor a Cindy csak ránéz a Hanira, és már tudja, hogy mit gondolkozik. Milyen huncut gondolatok vannak az ő fejében, mert a Cindy is ugyanúgy gondolkozott, amikor ő is kicsi volt. De Isten nem csak ezek a külső vagy belső dolgokat tud Dávidról, azt olvastam, hogy az Isten tudja, ismeri a Dávidnak a múltját is. Ugye? Amikor Dávid még az anyja méhében van, akkor az Isten akkor ismerte Dávid. Sőt, Isten formálta a Dávidot az ő anyja méhében. Az Isten mindent tud a Dávid múltjáról. És nem csak a múltjáról visszatekintve, de előre nézve. Azt is olvastuk a Zsoltárban, hogy mielőtt volt egy a napjaim, az Isten már az összes napjaimat ismerte meg. Ismeri, hogy mit fog történni Dáviddal 2 hónap múlva. Az a nap pontosan, hogy fog kinézni Dávidnak. Isten lát a Dávidnak a jövőt. Mindent tud róla. Ez Isten így ismeri a Dávidot, és fel kell tennünk azt a kérdést, hogy Dávid mit gondol ezekről, hogy Isten így ismeri? Ilyen intim kapcsolatban van Dáviddal, Hatodik versben Dávid azt mondja, hogy csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Ez sok a Dávidnak, és ha mi bele gondoljunk, ez is sok nekünk, ugye, hogy Isten nem tud, nem csak tud mindent Dávidról, de ez Isten tud mindent mindannyiunkról, ugye? Isten tud mindent rólad, mindent tud rólam. 6 milliárd ember van ezen a földön, és Isten mindannyiunkat így, ilyen személyesen lát, és mindent tud rólunk. Igen, ez magas, ezt fel sem tudunk fogni, hogy az Isten így ismer, így lát minket. A kérdésünk ma reggel az, hogy mi hogyan érezünk magunkat, amikor belegondoljunk ebben csak egy kicsit. Legyünk őszinte is. Úgyis az Isten látja, muszáj őszinte lenni, hogy mit gondolunk erre, hogy az Isten mindent tud és mindent lát rólunk. Szeretném felolvasni újra a 7. és a 8. verset, és majd kiderül, hogy hogy gondoljunk őszintén erről. A 7. és a 8. vers így hangzik. Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtok hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Jó, mi az első benyomás, amikor hallod ezt a vers, mi az első érzés, amit kicsit benned van? Úgy gondolod, hogy Dávid kicsit hasonlít Jónásról, hogy ő is szeretne elfutni Istentől. Elfalam, Isten mindent lát, hova mehetek innen, ahol Isten nem lát engem. Az volt az első benyomásod, az érzés? Vagy a Dávid örvendezik, hogy Isten mindenhol jelen van. Hogy ő nem tud sehova menni, nem tud olyan helyre menni, ahol Isten nincs. És a Dávid azért mondja ezt, mert örvendezik ebben a gondolatban, hogy nincs egy hely, ahol el tudna bújni, mert Isten ott is van. Szerintem a legtöbb ember a világon az elsőt választanak. Mert általában az emberek olyan Isten képük van, hogy az Isten egy sors Isten. És azért gondolnak, hogy inkább fussuk el, ha az Isten mindent lát és mindent tud az én életemről. A médiában, vagy ha csak beszélnek az emberekkel az utcán, olyan Isten képük van, hogy van egy sors, legalább a média szokott úgy nevezni, hogy sors, nem is mondják, hogy sors Isten, csak sors. Van egy sors, aki létrehozta ezt a világot. Nem használják a szót, teremtette, csak létrehozta ezt a világot, és valahogy ott van ez a sors, és ez egy hatalmas, mindenható erő, de ez egy személytelen erő, nem lehet megismerni. És ezt a világot, amit ez a sors teremtette, tele van szabályokkal. Van egy rend ennek a világnak. És ez a világ, ami tele van szabályokkal, úgy működik, mint egy gép. Mint egy hatalmas nagy gép. És ennek a gép, mi vagyunk az alkatrészek. És így működik a világ. És ez a sors erő lát ezt a gépet. És mi látjuk magunkat. És tudunk magunkról, hogy én olyan alkatrész vagyok, amit nem tud mindig beteljesíteni, vagy csinálni azt, amit kellene csinálni. Sokszor egy hibás alkatrész vagyok. Látom a hibáimat. Látom a gyengeségemet. És nem tudom úgy teljesíteni, ahogyan kellene. És ebben a világban, ebben a szabályrendszerben, ha valaki nem tud teljesíteni, ha valaki bukik, mint alkatrész, akkor vannak következmények. És ebben a világban, a mi életünk, tele van szenvedésekkel, nehézségekkel. A legtöbb ember azt gondolja, hogy ez a sors most itt él fölöttem. Most büntet, és most kapok azt, amit én érdemlek. Biztos én okoztam ezt a nehézség, ami az életemben van, mert én nem jól működtem, mint az a bizonyos alkatrész, ahogyan nekem kellett volna. Rosszul érzem magamat, és ez a sors ítél engem. És sokkal jobb lenne csak elfutni és menekülni ettől a sorstől. A legtöbb ember a világon így gondolkozik, de fel kell tennünk azt a kérdést, hogy mi keresztények, hogy szoktunk gondolkozni. Hát mi tudjunk, hogy ez az Isten, ő nem csak egy személytelen erő, tudjunk, hogy az Isten egy hatalmas király, és szeménysége van. És ma reggel énekeltünk erről a fenséges, csodálatos, mindenható királyról. És ő az, és ennek a királynak vannak törvények, amit ő felállított ezen a világon. Vannak szabályok, és ez a mindenható király felállított egy mérték magunknak. És azt tanított minket, hogy legyünk tökéletesek. Ugye? Az Úr Jézus Krisztus tanított minket a hegyi beszédben, hogy mit jelent tökéletes, mi az Istennek a mérte, mi ez a király, mit vár tőlünk. És azt kéri, hogy tartjuk be az ő törvényt. És miért törvény? Krisztus úgy tanított minket, hogy azt hallottátok, hogy ne ölj. De én azt mondom neked, hogy ne haragudj a másikra. Mert ha haragszol a másikra, az ugyanaz, mintha megölted azt a valakit. Vagy hallottátok, hogy ne parázálkodj. Krisztus tanít minket, hogy de én azt mondom neked, hogy ne tekints egy asszonyra úgy. Mert ha így tekints egy asszonyra, akkor az ugyanaz a bűn, mintha paráználkodtál. Tehát Krisztus felhívja a figyelmünket, hogy mi az, ami bennünk van. És az a benső állapot, az Isten azt látja. És ez a még fontos neki, a mi szívünk. Tehát mi keresztények, mi látjuk a mi szívünket, és tudjuk, hogy az Isten is látja. És mi tapasztaljuk azt az irigység, ami bennünk van. Tapasztaljuk azt a harag, ami bennünk van. Tapasztaljuk a büszkeség, ami bennünk van. A szeretetlenség, a türelmetlenség. És tudjunk, hogy a király, ő is ezeket lát. És a legtöbb keresztény így éli az életét napról napról, hogy tele van bűntudattal. Tele van lelkiismeret furdalással. Nagyon sok keresztény szemének az önmarcangolás. Jaj, én bűnös ember vagyok. És ez a király, ez a mindenható király látja az én bűneimet. Mit gondol rólam? Jobb lenne menekülni tőle. Jobb lenne rohni, elfutni tőle. Hát ne lássam engem, mert én egy bűnös ember vagyunk. Ezt tapasztaljunk, ezt érzünk. A gondolat világban ezek benne vannak. Tehát, az a gondolat, hogy Isten mindent tud, és mindent lát a mi életünkről, ez semmi vigasztalást nem ad nekünk. Semmi vigasztalást nem ad. De hiszem, hogy Dávid mégis tudott örülni, hogy az Isten mindent tud, és mindent lát. Szeretném, hogy nézzük ezt meg közelebbről, hogy a Dávid hogy dolgozta ezt föl. Mert Isten mindent tud, és mindent lát a Dávid életéről. Dávid tudott örülni, mert tudta, hogy neki vannak olyan bűnei, amit ő nem lát, de az Isten látja, ugye? 23. versben azt olvastunk, hogy vizsgálj meg, Isten, Istenem, nézd meg, nem járok egy téves úton? Tehát Dávid nagyon jól tudta, hogy az ő szíve család, és be tudja csapni őt. És Dávid nem akarta betakarni, vagy eltakarni a bűnét, ő akart szabadulni az ő bűnétől, akarta őszinte lenni az Istennel. De neki szükség volt az Istenről, hogy az Isten mutassa meg az ő bűnét. Mert ha csak egyedülben, magában bízik, akkor ő egy téves úton fog járni. Szükség van az Istenre, hogy mutass meg, mi az a hazugság, mi az a bűn, ami bennem van. Szabadíts fel engem ezektől. Az Isten hív minket ilyen őszinte kapcsolat vele, hogy megvalljunk a bűnénket előtte, és ne próbáljunk eltakarni a bűnénket. És itt szükségünk van, hogy ne csak közösségben legyünk az Istennel, de közösségünk egymással. Hogy tudjunk segíteni egymást, szabadulni a bűneinktől, és valljunk meg a bűnénket egymásnak. És hogy így tudunk szabadulni, és így szabadon élni az életünket, és hogy a bűn, a szégyen, a lelkiismert tudás ne terheljen le minket. Szóval Dávid örült ennek, hogy az Isten látott mindent, tehát az Isten segített őt, amikor ő őszinte volt bevallani az ő bűnét. Másik dolog, amit látok, hogy Dávid miért tudott örülni, mert Isten mindent tud és mindent lát, az, hogy mert tudta, hogy minden nehézségben ott van az Isten. Azt olvastuk a 14. versben, ha elnyel a sötétség. Ha elnyel a sötétség. Tehát a sötétség körülvesz Dávid, vagy a sötétség körülvesz minket. És Dávid tudta, hogy neki nem kell kétségben esni, mert az Isten is ott van. Nem kell izgulni, nem kell aggódni a jelenben. Mert bármilyen helyzetben vagyok, bármennyire sötétnek tűnik, Isten ott van velem. Harmadik, mert Isten mindent tud és mindent lát, Dávid tudott örülni, és nem kezdett izgulni a jövőre. 10. versben azt olvasunk, hogy tudta, hogy az Isten keze rajta van, hogy az Isten keze vigyáz rá, és védi, és vezeti. És Dávid örült ennek, amikor nézett a jövőre, tudta, hogy az Isten ott is lesz velem, ott most velem van, és a jövőben is lesz velem, és fog vezetni, és fog védeni. De ezek a dolgok bármennyire jó volt, és bármennyire sok örömet okozott Dávidnak, igazából a fő oka, hogy Dávid miért tudott örülni, mert ő belelátott a jövőben. Nem látta a jövőt, de belelátott a jövőben. Az egy dolog, hogy amit az Isten mit látott róla, de Dávid látta a jövőt, és tudta, hogy majd egyszer az Isten fog küldeni az ő egyszülött fiát. Dávid nagyon jól tudta, hogy valaki, aki tőle származik, az ő saját valaki, aki jönni fog az ő családi származások, onnan fog származni, tőle fog származni az Isten messiás. És ez a messiás Isten fogja küldeni, és ez a személy, ő fogja magára venni azt a büntetést, amit Dávid érdemelt. Az ő bűnei miatt. És Dávid tudta, hogy ez a valaki, aki Istentől jön, ő fog szenvedni Dávid miatt. Dávidért. És Dávid ebben tudott örülni, mert tudta, hogy az Isten megbocsájtotta az ő összes bűnét, mert a büntetés, amit ő érdemelt, Krisztusra van téve. Az eljövendő messiás. A Dávid élte az ő egész életét egy adventi várakozásban. Ő tudta, hogy jönni fog a messiás. És ez volt a fő oka, hogy ő tudott örülni, mert tudta, hogy az Isten teljesen megbocsátotta a bűnét, nem haragszik rá, és tökéletes az ő szeretet Dávid felé. Azért tudott örülni Dávid, mert személyesen meg volt győződve erről, hogy Isten engem szeret. Ez volt a fő oka az egész Zsoltárban, hogy Dávid miért tudott örülni. És azt szeretném mondani, az, hogy ha nem vagyunk meggyőződve erről, hogy Isten engem szeret, személyesen, Fűtő Róbert, akkor, amikor szembesülök a bűneimmel, nincs öröm itt, fogok takarni a bűneimet, fogok védekezni, fogok másokat hibáztatni. Értitek? Kifogásokat találok. Ha nem vagyunk meggyőződve, hogy Isten engem szeret, amikor látom a bűnémet, nincs öröm. Hogy az Isten így szeret minket személyenként, ez a forrás az öröm, és azért tudjuk örülni a másik három dologban. Tehát a jelenben, amikor szembesülünk nehézségekkel. Az egy dolog, hogy az Isten lát és mindent tud rólam, amikor én nehézségekben vagyok, de ez nem jelent semmit, ha nem tudom azt is, hogy Isten szeret. És az Isten felhasználja ezt az én javamra. Nem csak, hogy tud róla, ő szeret engem, és velem van. És amikor izgulunk a jövőre, tudunk, hogy mit jósolnak 2007-re, hogy mi lesz itt Magyarországon. Tudunk, hogy milyen nehézségek jönnek. Ha nem vagyunk meggyőződve, hogy Isten szeret személyesen engem, ha ezt nem éltünk át, tapasztaltunk, éreztük, valahogy a Szentlélek meggyőzött minket, akkor mi lesz jellemző az életünkről? Aggódni fogunk. Félni fogunk a jövőre. Az egy dolog, hogy az Isten tudja és látja, hogy mi van, az az egyedüli dolog, ami megnyugtat a mi lelkünket, az, hogy meg vagyok győződve, hogy Isten nem csak minden ható, aki mindent tud, az egyetlen az, hogy Isten szeret, mint mennyei Atya szeret. 147. Zsoltár nagyon szépen kifejezi ezt a gondolatot. Így mondja Zsoltár író, hogy Isten nem a lovak erejében leli kedvét, nem a férfi izmaiban gyönyörködik az Úr. Az Isten félőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak. Mi az, ami okoz a legnagyobb örömet Istennek? Az Isten miben gyönyörködik? Amikor az ő nép tud bízni az ő szeretetében. Ez olyan könnyű kimondani, de nem erről van szó. Arra van szó, amikor szembesülsz a bűneiddel, amikor szembesülsz a nehézségekkel, és amikor izgulsz a jövőre, akkor tudsz bízni az Isten szeretetében. Erről van szó. Az Isten azért gyönyörködik ebben, mert ez a legnehezebb. Ez a legnehezebb. Ez a hitnek a harca. Hogy ami történik velem, bármennyire nehéz, az Isten velem van és szeret. Ma reggel, fél egy ma reggel, a két lányaink kezdtek hányni. Egyszerre, sose látom ezt. Hányni föl kell, hányt. Kiront a fűzőszobába, csak 10 másodperc múlva csengés. Talált hány? Érdekes. Én nagyon fáradt voltam, mert ezt nem vártam. És akkor gondoltunk, hogy hát reméljünk, hogy minden rendben lesz. Lehet, hogy valamit tették, és rosszul esett nekik. Hátra tudnak kialudni magukat. Lefektetük őket, 10 perc múlva hányni fölkött, csengés fölkött, még egyszer hánytak. És ez végigment egész este, és amikor gondoltunk, hogy most már a kiszáradás határon vannak, mert próbáltunk kanalanként adni valamilyen vizet, vagy valamit neki inni, azt is kihánytak. Gondoltuk, hogy be kell vinni a klinikában. És ott vannak most, 5 órakor reggel bevittünk őket a klinikában ma reggel. Ha láttatok volna engem 5 órakor reggel, hogy néztem ki. Nem tudom, hogy nézek ki most, de nem voltam semmi állapotban, hogy itt álljak. És az Isten megsegített. És valahogy az a béke volt, és van, hogy minden rendben van. Az Isten kezében van. De ez az incidens, ami történt ma reggel, ez emlékeztet minket, mert ugyanabban a klinikában kellett vinni őket ma reggel, ahol vittünk a hajnit egy évvel ezelőtt, ahol az én kislányom majdnem elveszítettünk. Mert ott elkapott egy nagyon nagyon csúnya fertőzés, és majdnem meghalt ugyanebben a klinikában, és ugyanazzal az orvossal találkoztam ma reggel, aki egy év ezelőtt odaadtam az én lányom az ő karjában, hogy vigye be az intenzív osztályon. Az Isten arra hív minket, erről a harcra, hogy merjük őszinte lenni a mi bűneinkkel. És merjük örömmel megvallani. Mert ez Isten szeret. És amikor nehézségekben vagyunk, merjük kérni az Istentől, hogy adjan nekem azt az örömet, hogy merjek bízni benned. Az Isten kér minket erről a hitharcra. És ez a hitharc, hiszem, hogy ha nem merjük ezt a hitharcot vívni, akkor ami történik a lelkünkben, az, hogy valami kezd megsérülni. De nagyon mélyén. A mai napon van valaki, aki körülbelül hetente hív engem, és ez egy pszichiáter páciens, hogy ő pszichiáter intézményben van, és ez egy keresztény. És voltak olyan dolgok az életében, amit ő úgy érzi, hogy ő tönkretette. És nem tudja megjavítani rajta. És ez a páciens tele van szégyenérzettel, tele van lelkiismert fudulása, és tele van félelem, mert ő állandóan aggódik, hogy mi van vele a jövőben. És amikor ő hív, ez a beszélgetés számtalanszor ugyanaz történik meg. Hogy ő elmondja, hogy mi van az ő lelkében, ugyanazt mondja el, mint mindig. És szépen próbálom figyelni az ő, arra terelni az ő figyelmet újra és újra az Úr Jézus Krisztusra, a megváltóra, aki meghalt az ő bűnére, nem vádolja, megbocsájtotta, szereti, és vele van, és végig fogja vezetni és kísérni az egész életen keresztül. És valahogy a beszélgetés mindig úgy alakul, hogy körülbelül 10 perc múlva ő kicsit jobban van. Együtt imádkozunk a telefonon, megköszöni, és azt mondja, hogy sokkal jobban vagyok, köszönöm szépen, és körülbelül egy hét múlva, két hét múlva újra hív, mert egy pánik eset újra uralkodik fölötte. Az egyedül dolog, amit tud minket segíteni, az evangélium, az Istennek a szeretetét. És az Isten arra hív minket, nem csak, hogy mi közösségben éljünk ő vele, ilyen intim, bensőséges kapcsolat a mennyei atyánkkal, de hív, hogy bensőséges kapcsolatban éljünk egymással. És annak azért örülök ennek a gyülekezetnek, hogy nektek van kis csoportok. És tudtuk egymást erősíteni ebben, egymásnak egy hitét erősíteni. Nagyon kevés ilyen kis csoportok vannak Budapesten, vagy Magyarországon. És ezek a kis csoportban az lenne a lényege, hogy tudjunk megosztani egymással a mi terheinket, ugye? A mi bűneinket, a nehézséget, és egymásnak egy hitért imádkozni. Ez az igazi közösség. Szükségünk van egymásra, hogy merjük újra és újra fölnézni Krisztusra. Szükségünk van, hogy hirdessük az evangéliumot saját magunknak, hogy legyél a saját lelkészed. Hirdess, hogy igenis, Isten engem szeret. Van egy svéd mondat, az, hogy egy fájdalom egyedül hordani, az kétszer olyan teher. De egy fájdalom másokkal osztva, az csak fél teher. Szerintem ez egy nagyon szép gondolat. Legyen a középpontban, a kis csoportokban. És utoljára az a befejezem, hogy meg vagyok győződve, hogy a mi földi életünken Isten nem annyira kíváncsi, hogy mi az, amit mi teszünk és csinálunk a mi életünkkel. Az fontos, de van annál fontosabb. Számomra, amit a legfontosabb Istennek, az, hogy amikor ő lát minket ezek a nehézségekben, mi hogyan viszonyulunk a stresszhez? Hogyan viszonyulunk a nehézségekkel? Félelem, harag, türelmetlenség? Vagy akkor a nehézségben merjük bízni az ő szeretetében? Mert ilyenféle bízalom, ami megnyugszik Isten szeretetében, ez a mi hitünk, ami igazán dicsőíti az Istent. Amikor mások látják az életünket, hogy merjünk bízni Istenben a nehézségnek a közepében. Imádkozom. Mennyi atyám, köszönjük szépen, hogy hívsz minket magadhoz, hívsz minket magadhoz egy őszinte szívvel, ahol merjük kimondani a bűnénket, azok a dolgok, amit leterhel a mi lelkünk, amikor türelmetlen vagyunk másokkal, a szeretetlenség uralkodik fölöttünk. Kérünk, hogy vizsgál meg minket egyenként, és ne engedj, hogy téves úton járunk. Kérünk a Szent Lelkeden keresztül, hogy ad nekünk olyan vágyat, hogy nyíltan, bátran merjük őszintén megvallani a bűnénket előtted, és nem elbújni tőled, vagy menekülni. Bocsáss meg, amikor nem vagyunk őszinte veled. És bocsáss meg, amikor azt gondoljunk rólad, hogy haragszol, hogy ítélsz. Kérem minden gyülekezeti tagnak, hogy töltsd be az ő szívüket igazi hittel, merjenek feléd fordulni, merjenek megpihenni de benned, és úgy tekinteni rád, mint a mi mennyei atyánk, aki tényleg valójában szeret minket. Én kérem, hogy vedd el a mi szívünktől félelem, az aggodalmaskodást, az irítséget. Én kérem, hogy tölts be minket Szent Lelkeddel, hogy merjük megnyugodni a te szeretetedben. Kérünk, győzd meg minket újra és újra, hogy amit te tettél ott a kereszten az Úr Jézus Krisztussal, hogy az elég volt eltörölni a mi bűnénknek az árát. Köszönjük, hogy ezt a szeretetet adsz nekünk, köszönjük, hogy bebizonyítottad ezt a szeretet a kereszten, és kérünk, hogy tölts be mi adventi napunkat, hogy tudjunk te benned gyönyörködni, és te benned bízni. Tölts be a mi szívünket igazi örömmel. Krisztus nevében. Amen.